Közelebb a matematikához, a mikrofonnál Olá Andrea, és ahogy most már megszokhatták, mindig újabb területeit fedezzük fel ebben a műsorban a matematikának. Most a kvantumszámításokról, a kvantumszámítógépekről hallhatnak, vendégem tanít, kutat, és ahogyan hallják, elég konkrét elképzelése van arról, mennyit változik majd a világ, ha eljön a kvantumszámítógépek ideje. Folytatjuk most a beszélgetést Guillén Andrással. Lehet arról beszélni, hogy a mostani legfejlettebb számítógéphez képest a kvantumszámítógép mit tud majd, vagy hogy miben különbözik?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kvantumszámítógép az egy célzott eszköz, mondjuk kicsit az hasonlítanám, mint egy videókártya. A számítógépekben, aki sokat használ valamiféle grafikus feladatokra a dolgokat, az használt régen videókártyát. Mai napon ugye tudjuk, hogy a mesterséges intelligenciában is hasznos egy videókártya, tehát hogy célzott feladatokra, célzott hardware az nagyon nagy gyorsítást tud létrehozni. Ilyen egy videokártya, most egy kvantum számítógép is a távoli jövőben, hát egy kvantumkártya is lesz majd a számítógépekben, opcionális, hogyha valakinek olyan számításokra van szüksége, ahol nem alkalmasak, nem elég gyorsak a klasszikus eszközök, akkor lehet egy kvantumos bővítő, ami ezekre a speciális problémákra tud gyorsabb és jobb megoldást adni majd. És akkor ezek a problémák, ezek ugye lehet akár kvantumos szimuláció, akár valamiféle optimalizációs, ahol egy kvantumos megközelítés előny lehet, vagy akár ugye nagy számoknak a prim faktorizáció, ez meg ugye kódfeltörésben használható. Tehát ha ehhezekhez hasonló problémák, vagy olyan problémák, amiket most nem tudjuk, de később ki fog derülni, hogy kvantum számítógép az tök hasznos rájuk, akkor ott majd egy kvantumkártya, vagy egy felhő alapú kvantumos elérés, az egy rész problémának a megoldásában nagyon sokat segíthet.
Hogyha az ön nevére rákeres bárki az interneten, akkor előbb-utóbb rátalál egy fotóra egy fiatalemberről, egy középiskolás mosolygó fiatalemberről, aki föltalálta a mobil iránytűt, jól mondom? És azon gondolkodtam, hogy vajon egy ilyen találmány, az ezzel járó díj mennyire határozza meg a későbbi utat egy karrierben. Szóval, hogy ez egy fontos mérföldkő, amikor az ember ilyen sikert ér el középiskolásként?
Hát ez nagyon komoly visszacsatolás volt, amikor tudtam ötleteket, amiket így kiötlöttem mondjuk a nyári szünetbe, azokat elkezdtem megosztani, és ezek működtek a valóságban, és az embereket ez érdekelte, ez egy óriási pozitív visszacsatolás volt. És ez az egész folyamat, hogy ebbe így legyen bátorságom belevágni, az nagyban köszönhető a középiskolás fizikatanáromnak, Gamár Katalinnak, aki éppen akkor, amikor minket elkezdett tanítani, még a doktoriát fejezte be, tehát ő, vagyis mondjam, túlképzett volt középiskolás tanárnak, de nagyon lelkes volt, és azt gondolta, hogy ő, ahogy kutat doktorandusként, ő ezt kutatást szeretné elvinni, ennek a szeretetét, a középiskolás diákoknak, és megmutatni nekik, hogy ők is tudnak érdekes dolgokat megvizsgálni, amiket esetleg mások még nem próbáltak, és van értelme megpróbálni kutatni már középiskolásként is. És mindenféle pályázatok is voltak, ahol lehetett aztán ilyen versenyeken indulni, és egymást motiváltuk, ahogy eredményeket értek el az iskolában, a Szent Margit gimnáziumban a többi évfolyamtársaim, meg fölöttem járó felsőbévesek. Ez nagyon motivált, hogy lám egy ilyen ötletből, ami az ő fejéből pattant ki, hosszas munkával, de mégiscsak középiskolás fejjel tudott olyan dolgokat elérni, amik abszolút előrevitték a tudományt.
És mesélne erről a találmányáról, meg annak az útjáról?
Én cserkész vagyok, és már fiatal korban is úgy van kialakítva a rendszer, hogy amit tudnak, azt továbbadják az ifjabbaknak, tehát noha én is még csak középiskolás voltam, nekem is már aztán volt egy őrsöm, meg ott a cserkész rajban is különböző feladatokba, képzésekbe egymásnak segítettünk a kiképzésben, és én ilyen navigáció ilyesmiben úgy tehetséges voltam, és akkor én akadályversenyeken sokszor én rám jutott az a feladat, hogy akkor az észak-irány meghatározása, meg az ilyen térképző dolgokban én mutassam meg, hogy hogyan kell az ifjabbaknak, és van egy ilyen kis egyszerű módszer arra, hogy nagyjából hogyan lehet meghatározni a déli irányt, hogyha az ember látja a napot, és van egy analóg órája. És akkor ez ami olyasmi volt, hogy van az embernek egy analóg órája, karórája, akkor a 12-es és a kismutató közötti szögfelezőt kell beforgatni a nap felé, és akkor a 12-es felé van dél nagyjából. Persze ez nem teljesen pontos, de azon alapul, hogy ugye a karóránk az naponta kétszer fordul körbe, a nap napnak a látszagos mozgása az igen, az pedig ugye egyszer fordul körbe, és délben pedig a nap délen van, ezt is tudjuk, és akkor ebből is szögfelezővel kell arányosítani a napnak mozgását, és akkor egy déli irány ezből megtalálható. De mikor már több egyszerre is tanítottam néha, hogy azoknak a cserkészeknek ezt a módszert, és mindig elfelejtették, akkor gondoltam, hogy hát ha még a cserkészek is folyton elfelejtik, akkor aki nem is volt cserkész, az honnan tudhatná ezt? Milyen volna ezt egy ilyen alkalmazásban megcsinálnia, akkor nem kell emlékezni a trükkre, meg lehet még tovább fejleszteni az egészet. Ugye ez a trükk, ez így nem működik például a Hold esetében, de csillagászati számítások alapján semmi akadály nincs, hogy a Holdra is ugye ezt a elvet alkalmazzuk. Tudjuk, hogy mennyi az idő, és nagyjából hol vagyunk, mint én Magyarország, Budapest környékén mondjuk, vagy akármelyik másik város környékén, akkor meg tudjuk mondani, hogy a Holdhoz képest merre van az északirány. És akkor ezt így utána ment, hogy akkor a csillagászati számítások még ez szükségesek hogyan vannak, abban kaptam is segítséget az ELTE-n egy csillagásztól, és akkor így végül is programozás is érdekelt, akkor még ezek a nem teljesen buta telefonok voltak, de még nem is okosak, a kettő között félúton, azokat már lehetett programozni limitált módon, és akkor azt megtanultam hozzá ezt a nyelvet, és akkor egy nagyjából egy év munkájából összeraktam ezt az alkalmazást.
Fantasztikus. És milyen utat járt be ez a találmány?
Az Innovációs Szövetségnek volt egy ilyen innovációs versenye, ami most már azt hiszem Innovációs Olimpiának hívnak a mai napon, és ott akkor egy első díjban részesült, és ők nem csak a kutatás szeretetét próbálták hangsúlyozni, hanem próbáltak segíteni abba is, hogyha egy ötlet az tényleg arra megérett, akkor ez esetleg eltaláljon egy valódi ipari szereplőz is. Ugye ez az innovációnak a lényege, hogy az ötletből eljusson valamiféle megvalósítás felé is ez az ötlet, és ők segítettek, összekötöttek a akkor még T-Mobile, valamelyik nagyobb ilyen hírközlő cégnek, és akkor nekik volt egy alkalmazás boltjuk, amit akkor úgy hittak, hogy VAP, az volt az ilyen kevésbé okostelefonoknak az internete, és ott már voltak ilyen elsődleges alkalmazásboltok, és akkor végül is a tartalomgyártó cég egy kicsit segített akkor, hogy pontosan milyen formátum olyan csináljam meg, és elkészítettem az a módon, ami ott nekik szükségük volt, és felkerült ebbe az alkalmazásboltba, és végül is van 2500-nál is töltötték, ami a buta telefonok korszakában egy elég jó számnak minősült, és a terv az volt, hogy megpróbálnám esetleg másik országokba is, vagy máshova elvinni, és le is folytattam német, francia, angol és még kínai nyelvre is, de sajnos hát nem volt ilyen segítségem, mint itthon az Innovációs Szövetség révén, és nem tudtam így ilyen kapcsolatok révén jutni egy másik országnak a piacára, meg aztán is elfókuszáltam, a telefonok azokról mostan fejlődtek egy idő után, ez a technológiai elavulletá vált, úgyhogy nem folytatódott így, szerettem volna, de nem voltak meg a kapcsolatok akkor erre sajnos.
Azért tartottam fontosnak, hogy mesélj el, hogy mi történt, mert nyilván egy fiatalember számára, egy középiskolás számára minden, ami ezzel jár, hogy dolgozott valamin, feltart valami újat, megpróbálja bevezetni, szóval azt gondolom, hogy ez meghatározó élmény, és kijelöl egy utat, de nem tudom, hogy az ön esetében így volt-e. Tehát, hogy az ön számára ez egy kaland volt, vagy tényleg egy ilyen jelentős állomás?
Mindenképpen fontos állomás volt. Szerintem segített megerősíteni azt, hogy egy ilyen bátorságot, hogy akkor merjek belevágni ilyen ismeretlen dolgokba, és akár nagyobb energiákat befektetni, ameddig ez csak ugye a háttérben történik ez a munka. Ami viszont egy kicsit nehézség volt benne, hogy azért mégiscsak ezek a középiskolás projektek, ezek ahhoz képest viszonylag hamar megtérülő projektek voltak, úgy viszonylag látszott a végük, meg úgy hamar jöttek az első eredmények. És akkor ugye volt némi ilyen sajtóvisszhang és ennek az eseménynek, meg ezt az Innovációs Szövetség ügyesen menedzselte is, hogy akkor ezek láthatóak voltak. És utána meg én mégiscsak egy kicsit az ilyen mélyebb részekbe kezdtem el kutakodni a matematika irányába, ami azért tehát más időskálákon mozog. Tehát az egyetemen 5 év képzés, csak mire az embernek diplomája van, akkor még a doktori, és akkor a doktori végére szokott álltam az embernek már egy beindulási kutatása, az egy 10 év. Egy egészen más, mint hogy akkor elkezdek egy iránytűt fejleszteni szeptemberben, és akkor júniusban már van egy versenyeredmény, és akkor ben vagyok a tévébe 3 hónapra utána. Tehát volt ilyen bennem, hogy hát az embereket mennyi érdekelt, amikor csináltam ezeket a dolgokat középiskolásként, azért csomót tanultam, és semmi érdekes nem jött még ki belőle. És akkor volt egy ilyen válság, hogy biztos, hogy jól döntöttem el, vagy ilyesmi, de most hát így azóta már több mint 10 év eltelt, hogy ebből belevágtam, és most már úgy tűnik, hogy tudok alkotni ezen a mélyebb szinten is, úgyhogy bevált, de mégiscsak volt ebben egy nehézség, hogy érdemes küzdeni, biztos jó felé megyek, hogyha már egy ideje nem történt úgymond semmi.
Tegnap, amikor beszéltünk, akkor kérdeztem önt arról, hogy volt-e olyan külföldi tapasztalata, ami meghatározó volt, és azt mondta nekem, hogy az amszterdami doktori képzés az egy érdekes élmény. Egyrészt, másrészt pedig még a beszélgetésünk elején a véletlenről volt szó matematikai értelemben, és azon gondolkodtam, hogy az ön pályáján volt bármi olyan, ami véletlenszerűen adódott, egy lehetőség, vagy egy munka, egy felkérés, bármi. Tehát, hogy nem számított rá, és az például egy új irányt adott? Szóval kíváncsi vagyok, egy matematikus számára véletlen az értelmezhető-e, hogyha az életéről van szó, és nem a munkájáról.
Hát ez már nagyon filozófiai irányba megy, ez a véletlen, vagy nem véletlen, vagy a sorsunk, vagy vannak nagyobb erők, amik irányítják az életünket. Én azt gondolom, hogy ezek sokszor a véletlennél valahogy jobb. Tehát túl jól összeálltak az, hogy ez teljesen véletlen legyen az életemben, én ezt úgy érzékeltem sokszor.
De jó.
Akár a középiskolában, a Szent Magyar Gimnáziumban, ahol voltam, hogy egy egészen zseniális matematika-fizika tanárpáros volt, aki engem tanított, és nem is oda akartam menni. Tehát engem nem vettek föl negyedikbe, a 8-as gimnáziumban szerettem volna menni. Nagyon szomorú voltam, de sokkal jobban jártam, úgy gondolom, a Szent Magyarban, ott volt a helyem. És hát aztán Amsterdamba is tulajdonképpen vétleg sorsz után kerültem Amsterdamba. Ott egészen más lehetőségek voltak, a témavezetőm is igazából már addigra szeretett volna egy diákot fölni, csak hogy nem talált még, és már ketyegett az idő, hogy a pályázatának a határideje az le fog járni, úgyhogy kell felvenni valakit, és akkor engem mégis felvett, és ott az ő pályázata révén rengeteg sok konferenciát adtam, például az első évben, tehát 2015-ben kezdtem Amsterdamon doktorizni, és egyből már ott tudtam jelentkezni egy óriási konferenciára, és januárban, 16 januárban már repültem is Kanadába, ahol a területnek volt a fő konferenciája, ahol éppen beszélt a Microsoft arról, hogy van egy új szimulációs rendszerük, és hogy ezt így szeretnék ismerté tenni, ezért hirdetnek egy versenyt, hogy találjanak ki jó értelmes alkalmazásokat a diákok. Az egyből az első konferenciában ez szembe jött, és hát én ilyen kísértező kedvű voltam, ugye azért a ilyesmi versenyekben már részt vettem itt középiskolásként, mondtam, akkor belevágok, volt is egy ötletem, vagy kettő is, hogy mit kéne megcsinálni, és elkezdtem fejleszteni, és végül is beadtam, és ott egy másik díjat értem el ezzel, és akkor egy hétre meglátogathattam a Microsoft Research központját Redmondban. A díjazottakat meghívták, úgyhogy ez a véletlen, hogy Amsterdamba kerültem, ott az első konferenciájából pont volt egy ilyen verseny, ami pont részt vettem, elkerültem a Microsofthoz, és aztán ott volt egy kis ilyen egynapos tudományos előadás workshop a kvantum számítógépek kapcsán, ahol pedig egy olyan előadást is hallottam, ami nagyon izgalmas volt, nem értettem rendesen, de éreztem, vagy megéreztem, hogy ebben van potenciál, és ezt a témát hazavittem a témavezetőmnek, hogy nézd, tök érdekes adás volt, nem értettem rendesen, de szerintem te ez értesz, meg együtt kibogozzuk, és ebben van valami vitamin. És abból lett az egyik első ilyen nagyobb hatású cikkem talán, a témavezetőmmel közösen, és aztán ez a téma úgy görgött tovább, és így jöttek lépésről lépésre a következő állomások, de végül is a Microsoftos látogatásból az lett, hogy végül gyakornok is lettem náluk, 3 hónapra következő nyáron ott voltam gyakornokként, és megismertem újabb embereket, és így görögött az egész előre. Tehát ennek volt egy folyamata is, voltak olyan események, amik teljesen váratlanok voltak, de így beleálltak egy nagyobb képbe, úgyhogy de ezt nem tudom, hogy ebből mi az, ami véletlen, mi az, ami valami nagyobb tervnek a része volt.
De szép ez. Nekem például szintén egy interjúban olvasott momentum maradt meg ezzel kapcsolatban az Amazonnal való közös munka, vagy az Amazonhoz kapcsolódó munkája, mert hogyha nincs a Covid, akkor lehet, hogy másként alakul ez a munka, nem?
Hát ez nagyon viccesen alakult. Két mentorom volt hivatalosan a Caltech-en, akikkel így ki volt jövő, vagy akkor az ő pályázataikból meg rájuk kicsit támogatottam szakmailag, és az egyikük, Fernando Brandao, nagyon elfoglalt, és amikor először találkoztam vele mondjuk egy hónap után, miután megérkeztem, hogy kicsit tudtunk beszélni is, akkor egybe azzal kezdte, hogy ú, de jó, hogy itt vagyok, amúgy ő most elkezdett itt az Amazonnal ami Caltech-es együttműködést létrehozni, és nem akarok-e oda átmenni. Hát mondom, én most csak egy hónap érkeztem meg, és tetszik ez a Kalifornia, meg minden, de most kicsit kipróbálnám ezt a kutatást, hogy milyen posztdoknak most vagyok értem először posztdok, ez így most nekem tetszik, aztán majd még térjünk erre vissza. És hát ugye aztán pár hónappal rá jött a Covid, az Amazon Caltech dolgoz előre ment, nekem is letelt a 2 éves posztokom, és kicsit ez le is felejtődött, de aztán eszembe jutott, hogy volt ez a beszélgetés, és én közben egy EU-s pályázattal haza tudtam jönni, egy Marie Curie pályázattal a Rényi Kutatóintézetbe, de eszembe jutott, hogy, volt erről szó, és mondtam, hogy megkérdezem, hogy te, Fernando, beszéltünk erről, én most hazamegyek Magyarországra, de azért esetleg ennek keretében lehet, hogy most így Covid alatt sokan dolgoznak távolról, lenne lehetőség, és akkor nagyon megörült ennek a felvetésnek, és, végül is akkor egy ilyen egy kutatási pályázat keretében vagyok most, továbbra is itt vagyok a, Rényiben, de van együttműködésem velük, és pont ez a nagyon izgalmas kvantumos Markov-láncok témájában együtt értünk el jó eredményeket, amik remélem, hogy szintén sok emberhez eljutnak majd, úgyhogy ebből a kis folyosói beszélgetésből aztán lett egy, valóságos együttműködés, ami most már 3,5 éve tart.
Mi az, amin dolgoznak most?
Ez nagyon szorosan kapcsolódik az, ilyen kvantumos szimuláció témaköréhez. Kicsit olyan ez a probléma, hogy nagyon nagy tér van, ahol a kvantumállapotok élnek, egy nagy Hilbert térben, és ennek bizonyos állapotai csak azok, amik igazán relevánsak a való világ szempontjából. Tipikusan ezek az alacsony energiás állapotok, amik mondjuk egy atomnak vagy egy molekulának az az állapot, ami az hőmérsékleten ez van. De erre nem olyan egyszerű megtalálni, mert a kvantum tér az egy bonyolult struktúrájú valami, és nem tudjuk, hogy hogyan keressük meg ezt olyan egyszerűen. És itt ez a véletlen keresési módszer, a véletlen bolyongásoknak a módszere, az hasznos ebben a kvantumos értelemben, hogy kvantumosság és van véletlenség is, és kifejezhetünk egy olyan algoritmust, ami ezt a véletlenséget úgy használja ki, ahogy az egyszerű ilyen termodinamikai modellek is mondják. Tehát sikerült egy olyan kis játékmodellt fejlesztenünk, ami azt gondoljuk, hogy elég jól tükrözi azt, hogy hogyan is hűl le egy anyag, egy molekula, egy pár atom a természetben, mert akkor a hűtőbe lehűl. De ez hogyan történik egy kvantumos rendszer esetében? Hát bonyolultan, de erre találtunk egy egyszerű kis modellt, amit aztán tudunk jól algoritmikusan szimulálni is. Tehát ez egy egyfelől a természet által inspirált algoritmus, másfelől egy hatékony algoritmus, ami majd az első szimulációs problémáknak a megoldásához is akár elvezethet, és ebbe bízunk, hogy ez az egyik első ilyen kvantum szimulációkban egy hasonló módszer majd esetleg hasznos lehet.
Beszélünk el a könyvekről, de előtte fontos lenne szót ejteni, arról mondta, hogy hazajött és a Rényibe jött. Hogy mi az, amit ez a kutatóintézet tud, amit esetleg más helyen, más városban egy kutatóintézet nem tud. Ez Kaliforniából hazajön, az nekem furcsa.
Nyilván sok előnye van Kaliforniában is élni. Azért annak is van egy varázs, hogy az ember nem bevándorló életére egy országba, illetve hát nagyon sokféle dolog van. Tehát Magyarországon például a matematikai kutatásnak, a matematikai oktatásnak egy óriási hagyománya van, és ebben nagyon erősek vagyunk. Úgyhogy jó diákok vannak, ami egy nagyon fontos tényező például az egyetemeken keresztül, és hát a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézet pedig egy ilyen, azt mondanám, hogy egy nagyjából optimális méretű kutatóintézet. Tehát elég nagy ahhoz, hogy, sokféle embert tudjon otthont adni, viszont eléggé átlátható méretű ahhoz, hogy, egy ilyen emberi módon tud működni, és nagyon sok kiváló kutató van tényleg, de azért tudunk egymásról, mert átláthatom illetve az egész, és az egész intézetnek a légköre és a vezetőség és abszolút támogató, tehát sok sikeres kutató van, és próbáljuk egymást ezekben a sikerekben támogatni, és nagyon pozitív, ahogy hozzááll az egész vezetőség is ez, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon támogató közeg van, és egy ilyen családias légkör egyben, másrészt meg azért mégis egy komoly kutatóintézet sok-sok remek kutatóval.
Amikor beszélgetünk korábban, akkor azt mondta, hogy volt egy szakkör egy könyv kapcsán, egy új könyv kapcsán, ami a Rényiben volt. Ez azon gondolkodtam, hogy ez egyfajta nyitás, vagy a Rényi eleve ilyen, hogy befogadó, vagy lehetőséget ad a külvilágnak is, hogy a matematikával ismerkedjen.
Természetes módon az egyetemekkel volt erős kapcsolat mindig is elsősorban, de a középiskolás matematikai versenyek, szakkörök is mindig otthonra leltek. A Rényiben emlékszem, hogy amikor először voltam a Rényiben, az Arany Dániel matematikai verseny díjátadója volt, akkor még nem tudtam, hogy én ott fog dolgozni, csak a díszteremben vettem át az első díjat. Szóval a középiskolásoknak is vannak szakkörök, illetve foglalkozások, de elsősorban inkább egyetemi kutatók és egyetemisták, doktorandusok számára természetes terep. És hát több egyetemmel is van kapcsolat, a BME-vel, LLT-vel, Az LTE-vel kapcsolatos sokkal erősebb volt régebben, mert az Astoria által van a Rényi, ott volt régen, ugye ott van az egyetem, az LTE-nek is az egyik központi épülete, és régen ott voltak a matematikusok is. Most már nem ott vannak, és ez megnehezítette az együttműködést egyébként, mert eddig 5 perc volt gyalog, most meg mondjuk 30 perc gyalog plusz villamossal, úgyhogy ez tényleg nehezít sajnos, de ennek ellenére fennmaradt a kapcsolat, és ezt próbálják erősíteni, és az vezetőség támogatja is, hogy tartsunk órákat az LTE-n. Én is most tartani fogok például egy kvantumszámításról szóló előadássorozatot ebbe a fél évbe, meg hozzá az egyik diákom a gyakorlat tartja majd. Viszont szeretnénk ezt a kvantum világnak az érdekességét elvinni akár középiskolás szintre is, mert ez lehetséges. Persze a kvantummechanikának a fejlődés történetét követve nagyon sok bonyolult koncepción és tudáson keresztül kéne jutni, de a legérdekesebb gondolatok azok elmondhatóak akár kicsit gyorsabban is. Tehát a kvantumvilág érdekességeiről lehet beszélni a bonyolult fizikai leírás nélkül is igazából, csak egy ilyen absztraktabb módon, és ez akár a középiskolások számára is elérhető, és egy ilyen kicsit egy ilyen teszt is volt, hogy hogyan fog ez működni nálunk. Most össze volt ez a szakkör, de sikeres volt, és jól működött. Ebben nagy segítség volt az, hogy az amszterdami kollégáim, akkor tájt, amikor ott a doktori védésem lezajlott, elkészítettek egy ilyen középiskolásnak szóló jegyzetet, ami 5 fejezetből áll, és ez azt hiszem, hogy világelső volt ilyen szempontból, hogy középiskolás nyelvre érthető módon elvigye ezeket a jelenségeket, és ezt most lefolytottuk, a nyáron befejeztük a folytását magyar nyelvre, és akkor a szakkör is ennek kapcsán lett meg. A Gondolkodás Öröme Alapítványnak volt egy ilyen nyári alkotótábora, és ott zajlott a munkák nagy része, meg aztán a posztdokjaim is segítettek meg, doktoranduszaim a folytásnak a befejezésében.
És mi az a könyv, amin most dolgozik, és már nagyon a kiadás közelében van? Ez egy angol nyelvű könyv lesz?
Igen, igen. Ez egy ilyen összefoglaló munka, ahol azt próbáltuk meg szemlévitelezni, hogy hol tartanak most a kvantum számítógépnek az ismert alkalmazásai, ahol ténylegesen olyan alkalmazásokat akartunk vizsgálni, amik valami valójáthez közeli problémának a megoldását érik el A-tól Z-ig. Tehát az elejétől a végéig minden lépést sorra akartunk venni, mert sokszor vannak olyan algoritmusok, amik egy-egy ötlet van bennük, és ez egy részére a problémának egy megoldást nyújtanak. De hogy ebbe a teljes megoldás folyamatban egy hasznos, ténylegesen áttörést és gyorsulást elérő megoldás jön létre, az nem triviális, és egy csomó dolognak kell hozzá teljesülnie, és ezt vesszük számba, hogy ha megpróbáljuk ezeket a problémákat az elejétől a végig megoldani, akkor abban mekkora jelentősége van egy kvantumos gyorsulásnak, és ezt végvettük benne a ténylegesen az ilyen molekuláris szimulációk, az anyagszimulációtól kezdve, az optimalizáción keresztül, a pénzügyi kérdésekig, ahol a kvantum számítógépeknek a alkalmazását felvillantották a különböző kutatások, a géptanulás területén és így tovább. És ezek alapján próbáltunk egy reális képet alkotni arról, hogy majd hogy látjuk most, mire és mennyire lesz hasznos egy kvantum számítógép.
Ugye beszéltünk arról, hogy 5-10 év múlva már realitásként számolhatunk a kvantum számítógép, és nyilván adódik a kérdés, hogy ön hogyan képzeli el a munkáját, vagy az életét, vagy a kutatási területét, tehát hogy mit gondol, hogy hol tart majd 2035-ben?
Hát én azt gondolom, hogy 2035-ben már ott fogunk tartani, hogy nem csak a táblán, krétával ötetelés szintjén fogunk majd tudni kvantum algoritmusokat fejleszteni, hogy kigondoljuk, hogy az hogyan kell, hogy működjön, aztán bebizonyítjuk, és tényleg úgy működik, hanem akkor már lesz értelme annak, hogy egy-egy ilyen heurisztikus ötletet is kipróbáljunk, aminek van, tehát van motiváció mögött, elméleti szempontból, értjük, hogy miért lenne ez érdekes, de nem áll össze teljesen a kép, hogy ez tényleg biztosan működni fog-e. De ki lehet majd próbálni, és lehet majd elemezni, és ez lesz már az egyiken első olyan alkalom, amikor tényleg így a kvantum számítógép majd beletekintést enged nekünk abba, hogy a kvantumvilág furcsaságaiból többet is megértsünk, és egyfajta ilyen kísérletezés során eljutottunk olyan megoldásokra is, amiket még nem látunk most, mert nincsen igazán intuíciónk. Tehát most az intuíciónk az a matematikai számításokból, képleteknek a megértéséből, elméleti átlátásból ered, de az, hogy egy ilyen kvantumrendszerrel így úgymond tudjunk így játszani egy kicsit, abból kevésbé, mert ez nagyon bonyolult még, de egy kvantum számítógép addigra már erre majd teret adhat remélhetőleg, és akkor lehet, hogy tudunk egészen újfajta kvantumos intuíciót szerezni ezáltal, meg új módszereket találunk meg, amiket nem láttunk előre, hogy az lesz a célra vezető megoldás.
Gién András matematikus, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kvantumszámításokkal és a kvantumszámítógépek lehetséges alkalmazási területeivel is foglalkozó kutatója volt a mai adás vendége. Szó esett a felfedezés vágyáról, a véletlenekről és könyvekről, amelyek felkészítik a fiatalokat a közeljövő változásaira. A kvantumszámítógépekkel kapcsolatban természetesen. Ha a mai beszélgetést újra hallgatnák, a Spotify-on a Creative Survivor csatornán megtehetik. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, Olá Andreát hallották.